van meg velünk ő gondolatait.
Püspök úr, tisztelt hallgatóság! Hát az előző előadóhoz képest én azért mankót ide tettem magamnak, hogy ezt megbocsátják. És azt szeretném előjáróban mondani, hogy a Melanchthon szubjektív főcímet én úgy értelmeztem a magam számára, hogy mivel a munkám nagy részét azzal töltöm, hogy görögöt tanítok, ezért szeretném a görög tanár Melanchthont egy kicsit bemutatni a hallgatóságnak, illetve tágabb összefüggésben azt a humanista művelődési programot, amelyet Melanchthon közvetített a magyarországi hallgatói számára, és az előadásom végén pedig szeretnék a magyarországi hallgatók közül egy valakit kiemelni, aki nem reformátor még, de már bibliafordító, és akinek a bibliafordításával volt módonban egy kicsit foglalkozni. Címet is adtam az előadásnak, remélem majd ki fog derülni, hogy ez mit jelent. Melanchthon Praeceptor Germaniae, Praeceptor Noster. A Praeceptor Germaniae az már talán egy kicsit elhangzott, a Praeceptor Noster az majd a végére remélem, hogy kiderül. Ennek a bizonyos humanista művelődési programnak Európa számára Rotterdami Erasmus volt a legfontosabb megtestesítője a 16. században. Erasmus a munkásságában maga épített ki három lépcsőfokot, és ezek pedig a klasszikus szövegek kiadása mindenekelőtt, azután az egyéniség formáló klasszikus művek ismerete, az ezekről való eszmecsere, méghozzá személyes kapcsolaton, levelezésen keresztül is, hogy Melanchthon a németalföldi mesterhez ebben mennyire hasonlított, ezt rektor úr már említette. És végül pedig ennek a munkásságnak a betetőzése, a harmadik lépcsőfok, az pedig a Szentírásnak, Krisztus szavának a hűtolmácsolása. Ez a hűtolmácsolás bizony csak akkor lehetséges, hogyha visszamegyünk az lehető legeredetibb forrásokhoz, ahogy ezt latinul mondták, ad fontes. Most nem beszélünk arról az elméleti problémáról, hogy egyáltalán, ha ezt szabad egy kicsit blaszfémikusan fogalmazni, hogy mi az Istennek az anyanyelve, milyen nyelven szól eredetileg a kinyilatkoztatás, és hogy azt elméletileg lehet-e bármilyen más nyelvre lefordítani. Ezt most félretéve, vissza tehát a forrásokhoz. Ez két dolgot jelent. Egyrészt visszanyúlni az eredeti nyelvekhez, amelyeken a szent szövegek íródtak, másfelől pedig visszamenni azokhoz a kéziratokhoz, a lehető legjobb kéziratokhoz, amelyek ezeket a szövegeket megőrizték. Ez a pont a 16. században, kicsit már korábban is, a filológiának az újjászületése. Az első születése az még az alexandriai könyvtár idejére tehető. Ugye ennek a művelődési programnak az alfája, kikerülhetetlen föltétele a szent nyelveknek az ismerete. A latinnal önmagában még nem volt baj, Európának ez volt a közvetítő nyelve. Az más kérdés, hogy az európai humanisták elképesztően silány minőségűnek tartották azt a latin nyelvet, amit a diplomáciában, az egyházban, mindennapi érintkezésben használtak széles körben. Ez ugyanis nagyon-nagyon messze volt már a hajdani cicerói klasszikus latinsághoz, latinságtól nagyon alászállt, igencsak felemelésre szorult. Hogy hajdani szépségét visszanyerje, hát ehhez sok fáradozásra volt szükség, például újra hozzáférhetővé kellett tenni klasszikus latin nyelvtanokat, stilisztikákat, újakat is írni kell, szótárakat is össze kell állítani. De a latinnal a szent szövegek fordításához még mindig nem jutottunk igazán közel, hiszen a szentírás iratai héber és görög nyelven íródtak. A katolikus egyház persze évszázadok óta a Szent Jeromos fordításán alapuló latin nyelvű vulgátát használta, amelyet hivatalos változatként és vitathatatlan tekintélyként kezelt. Rotterdami Erasmus görög kéziratok alapján revideálta és újrafordította ugyanezt a jeromosi változatot. Ennek az első kiadása 1516-ban, a második 1519-ben Bázelben jelent meg Johannes Frobenius nyomdájában, Erasmus bőséges magyarázataitól kísérve. De a tridenti zsinat mégis megerősítette a vulgáta elsőségét, és ez az erasmusi újra kiadott változat, ez nem vált közkeletűvé. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy amikor Erasmus a görög szöveget is revideálta, akkor ő nem túl jó görög kéziratokat használt ehhez. A modern filológia szövegkritikai elvei nem voltak akkor még kidolgozva, úgyhogy ez az ő általa kiadott görög új szövetség, ez sem a legjobb szöveg. Tehát, ha vissza akarunk menni az eredetihez, akkor meg kell tanulni görögül. Ez egy filológusnak elengedhetetlenül szükséges, de ha teológus, akkor héberül is. Ez nem volt magától értetődő, a görög sem, nemhogy a héber. Európa nyugati fele ugyanis a platóni akadémia bezárása óta, ami Krisztus után 529-ben volt, hát lassanként elfelejtett görögül. A klasszikus görög világ iránti vágyakozás az a cél, hogy a klasszikus műveket önmagukért újraolvassuk, és hogy ehhez a görög tudást fölélesszük. Ez csak a 14. század végétől a korai reneszánszban kezdődött meg, elsősorban Itáliában, Firenzében, ahová sorra érkeztek a török terjeszkedés elől menedéket kereső bizánci tudósok, akik kéziratokat is hoztak magukkal. Görög szótár és görög nyelvtan azonban még nagyon sokáig gyakorlatilag nem volt hozzáférhető. Észak-Európába, és hát Közép-Kelet-Európáról ne is beszéljünk, ez a szellem, ez az új szellem még jóval később jutott el. A németalföldi születésű Erasmus is, mint a barbárság földjéről beszélt a saját szülőhazájáról, és anyanyelvét még magánbeszélgetésekben sem nagyon használta. Ugye Erasmus személyében két ellentmondó szemlélet találkozott. Ő ugyanis egyrészt megtestesítette a homo trilinguis eszményét, tehát a három szent nyelvet művelő tudósét, aki a klasszikus latin és görög nyelv felélesztésén, a romlott latin nyelvváltozat megtisztításán és felemelésén munkálkodik. Ugyanakkor ismerjük tőle azt a megnyilatkozását is, amelyet Luther és a reformáció a legteljesebb mértékben a magáévá tett, hogy tudnélik mindenki a saját anyanyelvén olvassa lehetőleg a Szentírást. Ez a kettősség, ami Erasmus személyében megfigyelhető, ez más humanistáknál is így volt, hogy hogyan viszonyultak a népnyelvhez, ebben más-más álláspontot foglaltak el. Voltak olyanok, akik, ha elismerték is a népnyelveknek az esetleges értékeit, mégis a klasszikus nyelveken való művelődést tekintették az igazán követendőnek. Voltak olyanok, akik ahhoz, hogy jól tudjunk latinul írni és beszélni, ahhoz viszont eszköznek tekintették a népnyelvet, amelyet eszközként kell tehát használni a latinul való beszéd és írás elsajátításában, méghozzá egy olyan tanulási folyamatban, amelynek az első eleme a latinból az anyanyelvre való fordítás, utána a gondolatoknak az anyanyelven való megfogalmazása, majd pedig azoknak a latinra újra átültetése. Ennek a gondolkodási művelet sornak pedig elengedhetetlen föltétele, hogy a latin, illetve a klasszikus nyelvek és a mindenkori anyanyelv közötti nyelvtani szerkesztésbeli különbségek, hasonlóságok, azok hát megfogalmazva legyenek. Úgyhogy ebben az időben születnek egymás mellett a latin és a görög nyelv nyelvtanai, illetve azok a nyelvtanok, amelyeknek a szerzői a latin nyelv alapkategóriáit igyekeznek a saját anyanyelvükre alkalmazni, és anyanyelvi példákkal illusztrálni. Hogyan helyezhető el ebbe a humanista művelődési programba Melanchthon? Ugye ő az élete legnagyobb részét 42 évet töltött a Wittenbergi Egyetem professzoraként, humanista tudósként, filológusként és reformátorként. Talán ő volt az egyetlen a reformátorok közül, aki Erasmusszal való kapcsolatát szinte mindvégig fent tudta tartani, és közvetítette az erasmuszi humanista szellemet a Magyarországról érkezett diákok felé. Melanchthon olyan családba született, ahol a tudományok és a nyelvek ismerete és művelése az magától értetődőnek számított. Már fiatalon elkezdett görögül is tanulni, ami akkor Németországban nem volt egyáltalán általános. Távoli rokona, bizonyos kutatások szerint anyai nagyanyjának a testvére volt a neves filológus Johannes Reuchlin, aki az egyik legkeresettebb héber nyelvtan szerezte egyébként, aki a fiatal Melanchthon számára a görög nyelvtan könyvet, és mellesleg ezt a görög nevet is, görög humanista nevet is ajándékozta, és akinek a javaslatára meghívták őt a Wittenbergi Egyetem katedrájára, ekkor 21 éves volt Melanchthon. Ja, ebben az évben kezdtek hozzá a csak nemrégiben, 1502-ben alapított egyetem humanista szellemi oktatási reformjához, a ma úgy mondanánk bölcsészkaron, a Facultas Artiumon. Ez a reforma következő fontos elemeket tartalmazta például. Arisztotelészt a középkori glosszák, magyarázatok nélkül kezdték el tanítani, visszatérve az eredeti arisztotelészi szövegekhez. A kezdőknek külön pedagógiumot írtak elő, a Löweni kollégium trilingve mintájára latin, görög és héber nyelvet kellett tanulniuk. Azt hiszem, erről itt sokaknak van tapasztalata, hogy ezt milyen egyszerre elkezdeni. Az egyetemen külön görög és héber tanszéket hoztak létre, és a képzés központjába a görög nyelvet állították. Ennek a tanszéknek a tanárául ajánlotta Reuchlin Melanchthont, akinek alig pár hónappal később meg is jelent a görög nyelvtana, amelyet szinte minden évben újra nyomtak, és az egyik legkapósabb, legkeresettebb tankönyv lett. 1518-ban egy székfoglaló beszédet tartott, amikor ezt a katedrát átvette, De corrigendis adolescentiae studiis, az ifjak tanulmányainak, az ifjúság tanulmányainak javításáról címen. Ez egy igazi humanista programalkotás volt, amelyhez jelentőségében foghatót addig nem, és azóta is a kevésszer mondtak európai egyetemen, ahogy ezt általában meg szokták fogalmazni. Méltán emlegették őt ezek után Präceptor Germaniae, Németország, Germánia tanítómestere néven. Ennek a beszédnek a főbb gondolatai, az egyik és a legelső, mindjárt, amiről már én is beszéltem, legelőször is vissza a forrásokhoz átfontéz. Azután a filozófiát az eredeti Arisztotelészből, és nem a skolasztika által elrontott változatból, természettudomány Pliniusból, rétorikát Quintilianusból kell tanulni, ezek mellett poétikát és matematikát is tanulni kell. A latin mellett természetesen görögöt is, de hogyha valaki teológiai tanulmányokat akar folytatni, akkor hébert is tanulni kell. És a teológiai, de a világi tanulmányokban való siker előföltétele is a humanista tanulmányok művelése, ez alatt természettudományokat, az erkölcsi tanítást és a történelmet értette Melanchthon. De mindezek közül is a legfontosabb a görög, amikor ugyanis ezt elfelejtették Európában, akkor kezdett hanyatlani az európai tudomány. Ha ellenben újra megtanuljuk és műveljük, akkor eljön az új aranykor. Ugye Melanchthon az óráin a tárgyalt görög textusokat nyomtatásban is a hallgatói kezébe adta, erre Wittenbergben megvolt a infrastruktúra ekkor már, és ahogy Bódi Emes említette, ezt a bizonyos Szofoklész szemináriumot, hát ilyet is tartott. Az ő művelődési programjába személyesen nem tartozott be az anyanyelve, a német fölemelése, ő inkább klasszikus nyelvtudományi munkákat írt, latin retorikát, dialektikát, nyelvtant és szintaxist ír. Ezek a művek az európai nyelvtan irodalom kimagasló összefoglalásai, tehát nem annyira önálló szemléletű munkák, mint inkább az addigi hagyománynak az összegzései, klasszikus alapokon, de nem csak klasszikus irodalmi, hanem szentírási bibliai példatárral is. És az elsőrendű céljuknak azt tekintette a műveknek, hogy az ifjúságot a klasszikus szerzők értelmezésében, de ugyanakkor a szentírás olvasásában is és értelmezésében is segítsék. Ő maga Luther segítségére volt a Biblia fordításban. Luther ugyanis nem tudott elég jól görögül, és ezért fordítása alapjául a Vulgátát, illetve annak az Erasmus által javított kiadását, szövegét vette alapul, és ehhez hozzáolvasta a 15. századi filológusnak, Lorenzo Vallának a jegyzeteit, amik elfeledve hevertek hosszú évtizedekig Erasmus adatta ki őket 1505-ben, és jelentőségüket nem győzte hangsúlyozni. Az új szövetség német fordításának az átnézésében Luther számított Melanchthonnak a görög tudására. És most térnék akkor át a magyar diákokra, hogy ki mindenki számított még Melanchthonnak a görög tudására a Wittenbergi Egyetemen. Ugye az első magyarországi diákok 1521-22-től iratkoztak be a Wittenbergi Egyetemre. Melanchthon haláláig 1564 442 magyar hallgatója volt az egyetemnek, és utána is még a 16. század végéig még további 576, tehát összesen több mint 1000 magyarországi diák fordult meg itt. Többeket jól ismerünk közülük, mint későbbi nyomdászt, reformátort, zsoltárfordítót, bibliafordítót, csak egy-két nevet mondok, Dévai Bíró Mátyás, Batizi András, Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, akiről hosszan volt szó, Honterusz János, Károli Gáspár, a legismertebbe. Arról is tudunk, hogy 1555-ben annyi magyar diák volt, hogy ők egy külön kis kollégiumot, társaságot hoztak létre, és hogy Melanchthon a magyar diákokra tekintettel latin nyelven magyarázta kora reggelenként, reggel 6-tól az evangéliumot, először a saját lakásán, utána a nagy érdeklődésre való tekintettel beköltöztek az egyetemre reggel 6-tól kezdődően. De most hadd szabadjon nekem a szubjektivitás jegyében nem ezekről a reformátorokról beszélnem, hanem egy olyan diákról, aki 1529-30-ban az első olyan hallgató volt, aki feltehetően nem a magyarországi német polgárság fiaként iratkozott be az egyetemre, hanem az első magyar anyanyelvű diákként, ő pedig a szinyérvárajai születésű Szilveszter János. Tőle származik az első magyar nyelven írt és magyar földön nyomtatott könyv. Ez pedig az Új Testamentum magyar nyelven, a Sárvár újszigeti nyomdában Nádasdy Tamás birtokán látott napvilágot ez a új szövetség fordítás 1541-ben. Hogy Szilveszter protestáns volt-e, azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, de inkább azt mondják ma, hogy csak szimpatizált a protestáns tanokkal, de ténylegesen nem hagyta el a katolikus egyházat. Nem is szoktuk őt a reformátorok, az igazi reformátorok közé sorolni, annál inkább szoktuk a magyarországi erasmisták, Erasmus követők egyik legjelesebb képviselőjének tartani. A nagy mesternek, Erasmusnak a nézeteivel először a Krakói Egyetemen Leonard Cox stúdiumain találkozott. Ez az egyetem a Krakói volt Közép-Európában az erasmusi új szellemnek az egyik legfontosabb közvetítője. Meg is hívták egyébként Krakkóba Erasmust, de ez az utazás végül nem ment teljesedésbe. A magyarországi diákok azonban nem csak Krakkóban, hanem Wittenbergben is találkozhattak Erasmusnak a szellemével, méghozzá Melanchthonon keresztül, aki, amit hallottuk itt már az előzőkben, hát bűvkörébe vonta nem csak a magyarországi, hanem az összes hallgatóságot. 400-500 főnek tartott előadást. Még talán többnek is, mint amennyi Luther óráin megjelent. Szilveszter nála tanult meg, Melanchthonnál tanult meg görögül, és az egyik későbbi munkájában, az előszóban nagyra becsülése jeléül Preceptor Nosternek, tanítómesterünknek nevezi őt. Hébert is hallgatott már itt a Wittenbergi Egyetemen, méghozzá attól a Matthäus Aura Gallustól, aki Melanchthon nagy-nagy bátyjának, a már emlegetett Johannes Reuchlinnak a héber nyelvtanát használta. Később a Bécsi Egyetemen a héber nyelv professzoraként működött. Innen távozván valamikor 1553 körül halhatott meg, itt megint a bizonytalanság van a körül, hogy hova is ment, és hogy tényleg meghalt-e, vannak későbbi, de nem nagyon alátámasztható adatok debreceni kassai működéséről, ezeket nem tekinthetjük bizonyítottnak. Szilveszter János a élete legfőbb céljának és legfőbb művének az Új Testamentum magyar tolmácsolását tartotta. Más műveit, például a grammatika hungarolatinát, a latin-magyar összehasonlító nyelvtant csak előtanulmánynak és mellékterméknek tekintette eme nagy vállalkozás mellett. Ennek a grammatika hungarolatinának az egyik forrását mindenképpen Melanchthon latin nyelvtanai között kereshetjük. A irodalmárok és a stiliszták azért is nagyon nagyra tartják Szilveszter Jánost, mert ő tett először a magyar nyelv képes kifejezésre való alkalmasságáról nagyon figyelemre méltó kijelentéseket. Komoly Szilveszter kutatók sajnálják, hogy arra nem volt már módja, hogy egy igazi latin, pontosabban egy igazi magyar stilisztikát írjon azokból az elszólt megjegyzésekből, amiket itt-ott elejtett, többek között a fordításnak az utószavában, mint egy függeléként, abból szinte kitelt volna már egy magyar stilisztika is. Ennek a gondolatnak, hogy tehát a Szentírás is tele van képes kifejezéssel, és hogy a magyar nyelv igenis alkalmas arra, hogy képes kifejezésekkel beszéljünk, ennek a gondolatnak a forrása is talán Melanchthon lehet, bár hozzá kell tenni, hogy Luther is tisztában volt azzal, hogy az ő általa áhított szó szerinti, tehát legtökéletesebb fordítás, az azért a Szentírás kapcsán sem mindig vitelezhető ki, ugyanis ezeket a Szentírásban meglevő képes kifejezéseket mégsem lehet szó szerint átültetni. Szilveszter viszont Luther nevét egyetlen munkájában sehol nem említi meg. A Szilveszter János Biblia fordítása előtt is voltak már Biblia fordítások magyar nyelven. Ezeknek a legtöbbsége még a kéziratos korból természetesen, és mint ilyenek katolikus szelleműek voltak. De a 16. század első harmadában, negyedében már megjelentek nyomtatásban is Biblia fordítás részletek. Komjáti Benedek fordította Pál apostol leveleit magyar nyelvre is publikálta, de nem Magyarországon, hanem 1533-ban Krakkóban, Szent Pál levelei magyar nyelven címen jelent ez meg. Pesti Mizsér Gábor pedig a 4 evangéliumot fordította magyarra, és ez Bécsben jelent meg 1536-ban. Ők mind a ketten Erasmusnak a latin revideált szövegű vulgátájából dolgoztak, amennyire ezt meg lehet állapítani. A korábbi, a legkorábbi még kéziratos fordítások azonban a vulgátának a jeromosi változatát vették alapul természetesen, és ezt tették fordítási alapnak. Ezt a jeromosi vulgátát, amit tehát már Erasmus se tartott kielégítő minőségűnek. Szilveszter János azonban a kéziratos fordításoknál és a másik két erasmista fordításnál is tovább ment, ugyanis Melanchthontól, a préceptorától nyert görög tudásnak a birtokában ő saját bevallása szerint görögből és deákból fordított. Erasmusnak a revideált szövegű bilingvis kétnyelvű görög-latin újszövetségét véve alapul. Hogy ténylegesen melyik szöveg volt inkább a szeme előtt, amikor a maga fordítását készítette, az egy másik előadás tárgya lehetne. Most erre nem szeretnék bővebben kitérni, de az biztos és az elvitathatatlan, hogy a Wittenbergi mester tanítványának, az inkább humanista tudós, mint reformátor Szilveszternek a tolmácsolása protestáns szellemű bibliafordításoknak egész sorát nyitotta meg. Hogy ezeknek a bibliafordításoknak milyen nagy volt a jelentősége a magyarországi reformáció és tágabban értelmezve a magyarországi művelődés történetében, azt hiszem ebben a körben nem kell nagyon bizonygatni. Köszönöm szépen a figyelmet!